kicsi, közepes, de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem.
A Millás reggeli KKV hírei következnek.
Két gyors, fontos információ mindenek előtt. Eldőlt az a kérdés, hogy vajon ismét a tavalyhoz hasonlóan eltolják-e a beszámolók beadási határidejét, a május 31-ét? Nem. Ez a lényeg. Tálai András államtitkár a parlamentben válaszolt a halasztással kapcsolatos kérdésre. Azt mondta, és idézzük a hvg.hu beszámolóját: azért nem hosszabbítják meg a határidőt, idézzük, mert az ország újraindítása a cél, a normalizált élet visszaszerzése, visszaadása, amelynek része a kötelezettségek határidőre való teljesítése is.
Igen.
Ja, Isten, hogyha igen, mondjuk a kormánynak a válaszadási határidőre is vonatkozna, hogyha bármit kérdezünk tőlük, vagy mondjuk amikor ki kell adni adatokat, akkor az mondjuk jó lenne, ha akkor is ugyanígy értelmeznék ezt a dolgot, de ez mondjuk nem ide tartozik.
Közben írtak, ugye a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete egy elég dörgedelmes közleményben jelezte felháborodottságát, és egyben arra kérték a pénzügyminisztériumot, hogy hagyjon fel a könyvelő ellenes intézkedésekkel.
Aha, de ez meg valahol a kormányzati retorikát idézi a másik oldalról, azért hangzik úgy viccesen. Mindeset azért fontos hozzátenni, hogy kérni lehet, tehát a pénzügyminisztérium arra kérte az adóhivatalt, hogy a benyújtott igazolási kérelemben a koronavírus járványra visszavezethető indokokat minősítse különösen méltányolandó körülménynek, és ezeket teljesen pozitívan bírálja el. Tehát lehet halasztást kérni, nagy valószínűség szerint pozitívan is fogják elbírálni, nem jár automatikusan, de akinek ez problémát okoz, akkor az fontos, hogy időbe adja be a halasztással kapcsolatos kérelmét.
Igen, és a másik, amit mondtál, ez a hitelmoratórium, nem csak a lakosságnak, de a cégeknek, igen, is elég érdekes lehet, sőt, keserű lehet a vége. Hogyha a jogszabályi környezet nem változik, akkor a hitelmoratóriumban résztvevő cégek fizetési haladéka jóval hamarabb járhat le, mint ahogy a vállalkozás működése, jövedelemtermelő képessége helyreállna. Ugye ráadásul a közelgő június 30-ai dátum egyszerre érinti majd az összes moratóriumot igénybevevő hazai céget, amire a banki kapacitásokat nem biztos, hogy fel lehet készíteni. Könnyen lehet, hogy a határidő végén egyben egy rövid, de kaotikus időszak is lesz a pénzintézetek jelentős részénél, úgyhogy
igen,
izgalmas szituáció.
A CFI Hungary adott ki ezzel kapcsolatban, hogy egy ilyen tanácsadó, elsősorban ilyen merger acquisition, mi ez magyarul?
Felvásárlás és egyesülés.
Tanácsadó cég, és azt javasolják, hogy érdemes mindenképpen a bankkal már jó időben fölvenni a kapcsolatot. A bankok, hogyha egyszer ez údul rájuk, az utolsó pillanatban, vagy mondjuk megmarad, nem lehet tudni, hogy június 30-a után a moratórium fönnmarad, vagy nem. Akikkel én beszéltem, a többség arra számít, hogy valamilyen, lehet, hogy szűkebb körben, de folytatni fogják, ahogy ez már korábban is fölmerült, aztán abból az lett, hogy mindenki számára folytatták, de akkor biztos nagy káosz lesz a bankoknál, és arra lehet bízni, akkor még hónapokig tart, hogyha tárgyalni akarunk a bankkal, de jobb elébe menni, és a banktól ajánlatot kérni, majd pedig ezzel megvárni, hogy akkor hosszabbítják, vagy nem, és akkor annak fényében eldönteni, hogy melyikkel járunk jobban, hogyha ugye a cégeknek a nagy része, vagy egy része mindenképpen továbbra is kifejezett és fontos neki, hogy a törlesztő részlete az alacsony maradjon, illetve, hogy minél tovább ne kelljen egyáltalán törleszteni.
Veszel-e? Eladod-e? Kanapíról-e? Irodából-e? Mobilról-e? Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, idősporolva, ugye-e, hogy jó? Mert ott van a mágikus E. E-Business. A Millás reggeli elkereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
És itt van velünk a vonalban Palocsai Géza, a Jófogás és a használtautó.hu ügyvezető igazgatója. Ismét jó reggel, szia!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hogy fogunk étkezni a pandémia után? És az e-bizniszhez, e-kereskedelemhez mi köze van ennek az egészhez? Ez a gasztrorovatunkba tartozna.
Igen, akkor is, ha kiszállítunk nagyban.
Igen, ez a mai téma, és amikor szedtük össze az érdekes trendeket ebből a kategóriából, akkor ezt a kérdést mi is föltettük magunknak. De hát az nyilvánvalóan nem meglepő senkinek, hogy a tavalyi év azért nagyon sok szempontból nagyon pozitív volt, azoknak a cégeknek, akik ételszállítással foglalkoznak, óriási növekedést tudtak nem csak a hazai szinten, hanem világszerte is elérni, és nagyon érdekes statisztikákat is adtak ki azzal kapcsolatosan, hogy a felhasználói szokások hogyan alakultak, volt, aki két hónap alatt több mint 8 millió forintot költött el ételházhoz szállításra, feltétlenül nem csak magának, de voltak olyan események is, amikor valaki egyszerre 3 millió forint értékben rendelt ételt. Nem tudom, hogy a hatályos járványügyi szabályoknál az a 10 ember, aki összejöhetett, vagy nem is tudom, hogy mennyi most a limit, az elég sokat ehetett, vagy nagy gyomra lehetett. De hát látszódik az is, hogy a klasszikus ebédet rendelek, vacsorát rendelek típusú felhasználói szokások azért kezdenek eltolódni, nem csak itthon egyébként, hanem nemzetközi szinten is. Most már reggelit, kávét is nagyon nagy mennyiségben rendelnek a felhasználók. Az esti alkoholizálást felváltja az, hogy egyre több egészséges reggeli italt, különböző smoothie-kat is rendelnek a felhasználók ezektől a szolgáltatóktól, és hát most, amikor kezdünk nem csak itt, hanem nemzetközi szinten is nyitni, megnyitottak a teraszok, Liverpoolban múlt héten megtörtént az első nagy zenei zártérben rendezett zenei rendezvény, ahol maszk nélkül, távolságtartás nélkül lehetett szórakozni, föltehetjük a kérdést, hogy akkor most mi lesz ezekkel a cégekkel, vajon ez a nagy növekedés ez hogyan tartható fenn, és hogyan tudnak megmaradni a piacon, illetve nyilvánvalóan hogyan tudnak tovább növekedni, és itt van a kapcsolódás az elkereskedelemmel, ugyanis akár Barcelonában a spanyol kollégáknál már 2-3 évvel ezelőtt is én láttam azt, hogy ők például az ételrendelés mellé nem csak a vacsoráikat rendelik meg, hanem rendelnek egy terem elé gyógyszert, plusz a szállító cég esetleg elhoz nekik egy elektronikai eszközt is, amit rendeltek. Tehát, hogy megpróbálják összekapcsolni ezeket a rendeléseket. És ahogy
ez cégen belül marad, vagy pedig több cégtől fut össze egy kiszállító céghez a kosár?
Egy szállító cég az, aki összeszervezi a logisztikát. Uh-huh. Azt, hogy ők ezt hogyan csinálják meg, hát itt nyilvánvalóan az adatalapú gondolkodás és a különböző machine learning és AI-nak a bevitelével folyamatosan optimalizálni kell, hogy azt hogyan lehet megcsinálni, de ez egy cég, aki megpróbálja összefogni az összes dolgot, és egy futárat, aki kiviszi neked, vagy kettő, attól függően, hogy mennyit rendelsz a dolgokat, annak érdekében, hogy ez költség és időszempontból is optimalizálható legyen.
Én most a user szemfejével gondolkodom, tehát ételt rendelek, mit tudom én akkor itthon, mit tudom, a netpincélen, vagy tök mindegy a Wolton, és akkor ezek a szájtokra fognak bejönni, mint egy külső szereplőként más szolgáltatóknak az ajánlatai, tehát én egy helyen fogom tudni megrendelni, vagy pedig, mit tudom én, több rendelésem nél is beírhatom, hogy hát majd lesz ételrendelésem is, és akkor ebből kell csak egyszer kiszállítani.
Vagy ha felhasználói szemmel nézzük, akkor alapvetően neked az lenne a kényelmes, hogyha egy platformról tudnád ezt megtenni.
Nyilván, igen.
Azért most már az látszódik, hogy itthon az éttermek mellett ugye el lehet kezdeni rendelni a különböző market típusú rendeléseket, tehát kiflit, tejet és egyéb más dolgokat, tehát egyre több különböző típusú boltot igyekeznek magukhoz édesgetni ezek a cégek, annak érdekében, hogy a kínálatot tudják növelni. Tehát hasonló, mint amikor mondjuk egy webáruház azt mondja, hogy hát eddig csak játékokkal foglalkoztam, de akkor most a kerti bútorokat is elkezdem behozni, uh-huh. És aztán ahogy bővíti az ember a kategóriákat, egyre szélesebb vásárlóközönséget tud kiszolgálni ugyanazon platform keretében. És mivel nekik a logisztikai rész már megvan, innentől fogva nyilvánvalóan a platformnak kell tudni megszervezni azt a működést, hogy te, mint felhasználó, ha rendelsz mondjuk 3 teljesen különböző profilú cégtől, akkor azt hogyan tudják úgy megoldani, hogy az ételet se hűljön ki, és az eszközeidet is megkapd egyszerre belátható időn belül.
Uh-huh. Ez érdekes.
Igen, futurisztikusnak tűnik még Magyarországon ez a dolog, de gondolom világszerte már vannak jó példák rá.
Így van, és amellett, hogy a platform szolgáltatóknak ugye folyamatosan fejleszteni kell, hiszen most van egy óriási stáb, egy óriási létszám a futároknak keretében, nagyon-nagyon sokan bekapcsolódtak a rendelésbe. Nyilván, ahogy most nyílnak a teraszok, és lesz lehetőség arra, hogy az ember máshol is étkezzen, mindenki számít arra, hogy csökkenni fog az összmegrendelés szám, viszont megnövekedett a felhasználói bázis. Tehát ha vissza is áll mondjuk az ételrendelési szám a pandémia előtti időszakra, akkor is van egy növekedés azáltal, hogy többen rendelnek, mint korábban, és akkor tud a több rendelésből frekvenciában is még több rendelés lenni, tehát nem a több felhasználó általi több rendelés, hanem a több felhasználó által feladott még több rendelés, hogyha tudják bővíteni a szolgáltatásaikat plusz funkciókkal.
Uh-huh. Most akkor nagy kényszer lesz, ha tényleg visszatérünk a normalitáshoz, mert mert a cégek részéről a minél több árut behovni, az már indult korábban. Hát emlékszem, évekkel ezelőtt a Ryanair bejelentette, hogy pizza rendelés lesz nála, tehát azért az eléggé egy távoli és meglepő dolog volt. Viszont most, hogy az iszonyatosan földúzasztott futárlétszámot meg kell tartani, akkor ez most úgy tűnik, hogy mindenkinek érdeke. De az éttermeknek is egyébként?
Én azt gondolom, hogy az éttermeknek a jelenlegi szolgáltatási díjak mellett ez nem annyira az érdeke. Tehát, hogyha olvassuk azt, hogy mit jelentett a tavalyi év az éttermeknek, vagy mit jelentett a kiszállítási lehetőségnek a behozatala, akkor ez inkább a veszteség minimalizálásról szólt, mint sem arról, hogy ezt fent tudják tartani. Egyébként érdekes, mert nagyon sok úgynevezett ghost kitchen, szellemkonyha létesült, akik vagy éttermek alakulták át ilyen típusú formátumra annak érdekében, hogy kifejezetten olyan menüket készítsenek, vagy kifejezetten csak a kiszállításra optimalizálják a működésüket annak érdekében, hogy a költségstruktúra átalakításával esetleg nyereséges üzletet is tudjanak csinálni. Én egyébként nem tartom azt sem ördögtől valónak, amit mondjuk láttunk a nagy webshopok esetében, tehát például ugye az Extreme Digital is elindított egy saját logisztikai céget, tehát vannak olyan étteremláncok, vannak olyan éttermek, amelyek akár franchise-ban működnek, mondjuk egy Zingburger, most mondtam egy teljesen légből kapott dolgot, aki azt mondja egy ponton túl, hogy nem akarok 25-30%-ot kifizetni a platform szolgáltatónak annak érdekében, hogy mint költség azért, hogy a logisztikát elintézze nekem, hanem hogy nekem van annyi üzletem, hogy ezzel már érdemes egy saját futárszolgáltatást behozni.
A megrendelések volumenétől függ a dolog, ezen gondolkodtam én is. Az 25-30% esetenként az elég sok, és hogyha egy étteremben gondolkodunk, akkor az egy drasztikusan, tehát lényegében azt a profitot azt el is tünteti.
Uh-huh. És akkor a platform szolgáltatók nem kényszerülhetnek jutalékcsökkentésre, mert ha ezt tényleg az éttermek, illetve a sok szolgáltató, sok kereskedő ezt így föl tudja futtatni, vagy meg tudja oldani sajátban mondjuk a menőbb éttermek, és nem éri meg neki kifizetni ezt az összeget, akkor nem lehet, hogy elkezd csökkenni jutalékszintésük, meg így maradnak?
A piac nyilván alakul, kereslet kínálaton, tehát amikor rád vannak szorulva, akkor azért teljesen más árképzési stratégiával tudsz menni, tehát elképzelhető, hogy itt lesz egy csökkenés. Az látszik, hogy például Izraelben, ahol ugye az először volt a nyitás, ott óriási problémákat jelentett. Tehát a mai napig az elmondható, hogy a kávézóknak mondjuk az 50%-a tudott kinyitni, mert nincsen megfelelő létszám. Tehát nem mennek vissza a vendéglátásba nagyon sokan azok közül, akik most új vagy új szakmát kezdtek el tanulni, vagy beálltak futára, stb., mert hogy a stabilitás az fontosabb.
Igen. Nem senki, ez senki itthon jelent, is, negyedik, ötödik hullám, stb. Itthon is mondogatják, igen.
Igen, és az éttermek ott például összeálltak jó néhányan, és egy új szolgáltatót indítottak, aki a jelenlegi platformoknak a jutalékának a feléért hozza, vagy viszi el a termékeket, és hozza annak, aki megrendeli. Tehát nyilvánvalóan a verseny az jelenthet egy ármódosítást is. Amerikában is látszódik az, hogy a különböző szolgáltatók esetében 15-től 40%-ig terjed az a fee, amit levesznek. De például az egyik legnagyobb, vagy legrégebbi szolgáltató Amerikában a Grubhub, neki a piaci pozíciójától függően államszinten, vagy az államok szintjén is változik az, hogy hol mennyit kér. Van, ahol 15% az ő díja, van, ahol 30%. Tehát én azt gondolom, hogy azért itt elég nagy a mozgástér még. És hát a platformszolgáltatók abban az esetben a diverzifikálni tudják a tevékenységüket azzal, hogy hoznak be új kategóriákat, nyilvánvalóan akkor összességében is lesz lehetőségük arra, hogy a jutalékokkal játszanak.
De még az is lehet, hogy az éttermek, a jó éttermek összeállnak és csinálnak egy ilyen ellen platformszolgáltatót, amelyik feleáron dolgozik, és ők is ugyanúgy majd külső szolgáltatókkal leszerződve hoznak nekem ki más jellegű termékeket is ezek szerint. Az lenne a legizgalmasabb.
Így van.
Jó hangzik. Oké, Géza, nagyon szépen köszönjük. Ez is egy izgalmas téma volt. Folytatjuk jövő héten.
Sziasztok, csáó.
Szép napot, szia-szia. Palocsai Gézával, a jófogás és a használható.hu ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.
Na, megtaláltad-e? E-Business. A Millás reggeli elkereskedelmi rovata hangzott el. E-Business. Üzletei online. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A mozgás motivál,